Mennyei édesatyánk, hálás a mi szívünk ezért az alkalomért, egyáltalán minden napért, hogy még tart a ma, még tart a te kegyelmet, hogy mindazok, akik távol vannak tőled, nem ismernek, vagy éppen haraggal kerülnek téged, mégis megismerhessenek. Hisszük, hogy ezért élünk, ezért vagyunk, Urunk, hogy a te akaratodat töltsük be, és köszönjük neked, hogy ez boldoggá tesz bennünket. Így szeretnénk továbbra is itt lenni, hogy a te boldog követeid lehessünk, igazán boldogok, teljes szívvel. Urunk, te tudod, hogy kinek-kinek mi van a szívében, mi az, ami ennek gátat vet, mi az, ami bénít, mi az, ami elkeserít. És akkor lassan ahhoz a témához érkezünk, amelyről annyi fontos dolgot kijelentettél, Urunk, a te ígédben, de talán még igazán nem értjük. És köszönjük, hogyha valamit nem értünk, nem tudunk, te vagy, és tőled kérdezhetünk. Így kérdezünk, Urunk, ezen a délelőttön is. Szóljon a te szavad, mert hallja a te szolgád. Amen. A rövid bevezetés, ami itt hangzott, abból azért meg kellett hallanom azt, hogy hát egyfelül a hangzott témához mi közöm van, de most nem arról fog szólni, hanem egy beszélgetés jutott az eszembe, hiszen misszionáriusok vannak jelen, és hát én úgy tanulom a Bibliából olyan közel 30 éve, hogy aki megszólított az Úr és övé lett, azonnantól kezdve gyakorlatilag misszionárius, akárhol él, akár a családjába, akár ebben a kicsi kis országba, akár egy szeretett otthonba, akár a távoli világokba megy, mert Isten arra indítja őt. Ugyanakkor azt is látnunk kell, ahogy hangzott, hogy emberek maradunk. Milyen egyszerű lett volna, hogy annak idején, ahogy Judittal megtértünk, mi egymás tanúi voltunk ennek, hogy az Úr elragad, és egyszerű és gyönyörűséges lesz az élet. Hát ehelyett ugye le kellett jönni a hegyről, és hát valami hasonlókban lehetett részünk egészen mind a mai napig, mint a tanítványoknak. Amire emlékeztetett a bevezető gondolatok, az egy fiatal ember, akinek az édesapja lelkész, vagy lelkész volt, mert nyugdíjba vonult, és hát ő éppen a poklok mélyét járta, mert valahogy mindaz, amit tapasztalt, ahogyan ő addig megélte a kereszténységet, az őt nem jutatta el oda, hogy szívvel lélekkel átadja magát. Alkohol és drog, különböző rehabilitációs intézetek, aztán valahogy megtalált, és személyesen is találkoztunk, de aztán utána úgy alakult az élete, hogy már föl sem tudott jönni Budapestre. Van egy gyermeke, van egy felesége, és végül is a szülei tartják el, mert gyakorlatilag munkaképtelen és önellátásra képtelen. Tehát egy férfi a családban, aki gyakorlatilag nem férfi, hanem eltartott, művészi ambíciókkal, fotózás, amiben egyedül úgy érzi, hogy valamiképpen önmaga tud lenni. Hívott egy reggel, mert telefonon is folytattunk ilyen lelki beszélgetéseket, és az első benyomásom, ahogy a hangját meghallottam, valószínűleg a testvérek is ismerik, amikor valaki érezhetően már a reggelt is nem tudni, hogy milyen itallal, véletlen borral kezdte, és a beszéde teljesen fátyolossá, vagy inkább ilyen nyomottá, monotónná vált, és így beszélt. És ahogy hallgattam, az első kérdések között az szerepelt, hogy tudná-e valami jót mondani. Hát ahogy elhangzott a kérdés, egy rövid kis szünet következett, nyilván keresgélt magába valamit, amire azt tudja mondani, hogy jó, de nagyon gyorsan folytatta ugyanazt a panaszt. Ez a panasz legalább 20 percig tartott, hogyha telefonon folyik lelki gondozás, nem bűn az órára nézni, nem látja a másik, de hát nyugodtan el is lehet egyébként árulni, hogy időnként az órára nézek, mert még mindig ugyanaz folyik. És eszembe jutott az édesanyám, még hitetlen korunkban, aki a jó tanácsait az 50 éves fiának mondogatta, hogy mit, hova és hogyan, és miért nem úgy, és mire figyeljek, és egyebek, és eszembe jutott a mozdulat, a telefont hallgattam, akkor még ugye ilyen vonalas telefonok voltak, és szép lassan úgy kezdtem távolítani, hogy ne halljam. Hát ő ezt nem láthatta, nem is tudhatta. Egy idő után visszavettem a telefont, még mindig ugyanaz. És akkor így többször így járkált a telefon, ugye? Ez szerintem a mobillal manapság már nem lehet ilyen módon megcsinálni. Sokkal függőbbé váltunk. Na hát ez azért jutott az eszembe, mert a fiatal embert hallgatása, meghallgatása, ez az Úrtól kapott feladat. És bizonyára a jelenlévők is nagyon sokszor megélhetik azt, hogy rettenetesen nehéz embereknek a gondolkodására figyelni és hallgatni. Valami nagy baj van ezzel a gondolkodással. Elhangzott tehát a kérdés, hogy tudna valami jót mondani, és utána jött az áradat, mert hogy mindenki a jót keresi, és aki segíteni akarna, nagyon jó-e ő. Hát, hogyha őszinték vagyunk, és ez a rövid előadás arról fog szólni, hogy mit okoz bennünk a másik embernek a vétke, az a viselkedés, ami egész más irányba fordul, mint amiben mi szeretnénk és kívánnánk. És hogy vajon fontosnak tartjuk-e mindazt, és tudunk-e ezzel bármit is kezdeni, ami eközben velünk történik, a lelkünkbe, a szívünkbe, az érzelmeinkben, a gondolatainkba. Például csak egyet mondok, mikor hagyja már abba. Mert ha abba adja, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lesz nekem. Ezt ajánlom itt mindannyiunk figyelmébe. Körülbelül úgy 20 perc után vettem a bátorságot, és megkérdeztem tőle, hogy emlékszik-e, mit kérdeztem az elején. Ez a szembesítés. Hát ha valaki nem keresi a jót, akkor nem fogja találni. Ha ő abban nem érdekelt, abban a pillanatban, amikor ugye valaki ezt megkérdezi, akkor másik irányba fog jutni. Egy biztos, zavarba fog jönni. Az igazság első, az igazságra való első válasz a zavar. Hirtelen nem tudjuk, hogy kik vagyunk, mit tegyünk, mi a jó, mi a rossz, és figyeljük meg, a fiatal ember 20 percen keresztül folytatta a rossznak a közeladását. Amikor tehát megkérdeztem, hogy emlékszik-e, hát mondta, hogy zavartam, hogy hát nem igazán. És aztán folytatódott a beszélgetés, de érdekes módon megváltozott a hangja. Egyszer csak sokkal érthetőbbé vált, tagoltabbá vált, és ebből azt lehetett érezni, mintha megnyugodna egy kicsit. És aztán egy jó órás beszélgetésnek a végén, talán már nem is kérdeztem, hogy mit kérdeztem az elején, azt mondja, talán arra utaltam, hogy de hát a mai nap. A mai nap. Azt mondja, várjon. De hiszen ma történt valami. És akkor szépen szabadosan elmondta, hogy azt a pénzt, amit karácsonyra tett félre a család, nem is az ő pénze volt, hogy a anyukának kabátot ajándékozzanak közösen, tudta, hol ez a pénz, elcsente, és kiszabadult a házból, bement a városba, és egy óra alatt elitta. És nagyon bántotta a lelkismerete, De most, hogy még egyszer kérdeztem, eszébe jutott, de hiszen ma reggel visszatette. Hát magyarázta, hogy milyen egyéb pénzek jutottak hozzá, és az első volt, hogy ezt visszategye. Azt nem tudom örömmel elmondani, hogy ezután a beszélgetés után volt-e további beszélgetés. Azért olyan valakiről van szó, aki azért azt hiszem, hogy még a heroint is kipróbálta. De egy biztos, hogy akkor közösségünk volt. Abban a jóban, amit Isten a teremtés hajnalán eltervezett, ahogyan megteremtette a mennyet és a földet, és akkor a cím változásáról talán sok minden érthető. Mi emberek nem tudjuk az érzelmeinket kezelni. Nem erre adta az Isten, hogy mi kezeljük az érzelmeinket. Én ezt pszichológusként mondom, holott azt tanították és tanítják ma is pszichiátriában és a gyógyító tudományokban, hogy például a depressziónak a döntő meghatározó oka az indulatok, a harag kezelésének a zavara. Az ember zavart hall, akkor a zavart el lehet hárítani. Ki fogja elhárítani? A szakember. Most itt úgy fogjuk vizsgálni a Szentírást, hogy aki teremtett, és aki az emberek életében, a lelkében adta ezt a mindenki által a világ bármely pontján élő emberek számára is jól ismert lelki történést, hogy zavarba jövünk, ő mondja meg, hogy mit tegyünk, azaz ő mit fog ezzel az emberi megnyilatkozással kapcsolatban mondani és tanítani. Hát ehhez bizony egy pillanatra vissza kell tekintenünk. Itt körülbelül 3 verzió készült el a mai alkalomra. A ma reggelit, ami hát körülbelül egy fél órának lehetett így az összegzése. A mai előadásnak a sarokpontjait vegyük sorba. Egyenként fogok erről beszélni, aztán ha már itt a mikrofonnal is jobban összemelegettünk, akkor esetleg mást is. El fogjuk először is egy pillanatra átgondoljuk, hogy Isten hogyan teremtett, hogyan alkotta meg a mennyet és a földet, és azon belül az ember helyzetét, milyennek tervezte az embert. Meggyőződésem, hogy azok a veszélyes érzések, a zavar, a szégyen, a félelem és a harag, és ennek a következménye az agressziónak a, hát mondhatnám így, megteremtése nem volt a tervei között. Ugye nyilvánvalóan ezt onnan tudhatjuk, hogy a bűntől való szabadulás ezektől az érzésektől és érzelmektől való szabadulást is jelenti. Szeretnék egy fogalmi tisztázást, az érzések és az érzelmek közötti különbséget. Én abban találtam, hogy az érzés az első szintű jel, ami az életvitelünk, a környezetünk, a cselekedeteink, a gondolatainkkal folyamatosan kapcsolatban állnak, mert kísérik ezeket, elválaszthatatlanok tulajdonképpen egymástól. Lehetne mondani, hogy Istennek egy sajátos nyelve, ami nem szavak által, hanem az érzések által közvetítődik. Tehát, amikor majd a kezdetről beszélünk, akkor gondoljunk arra, hogy a tervben ez nem szerepelt. A bűn következtében jelennek meg ezek az érzések, amik, hogyha kezeletlenek maradnak, nem történik velük semmi, érzelmekké, érzelmi állapotokká alakulnak, ezek tartósan fönnmaradnak, pontosan azt jelezve, hogy ami egyedül segíthetne, az nem történt meg. Jöhet az alkohol, jöhet a kábítószer, jöhet a szex, jöhet sok minden. Ezeket a tartós érzelmi állapotokat valami olyasmivel, amiről az ember tapasztalatilag azt gondolja, vagy úgy éli meg, hogy az jó, azzal próbálja maga kezelni. De hát mindegyikről tudjuk, hogy egy ideig kelti csak azt a hatást, hogy valami jó következik be. veszélyes érzések abból következnek, hogy a vágyaink, és meg fogjuk egy kicsit vizsgálni, hogy az emberi vágyak, meg az Isten vágya, ez hogy viszonyul egymáshoz, az emberi vágyak nem teljesülnek. Kiderül, hogy itt valami sokkal nagyobb dologról van szó, amit elérünk adott esetben. A feleségem szokta idézni, és fiaim hegymászok is voltak, legalábbis az egyik, és ilyen könyvekben lehet olvasni, hogy a Föld legmagasabb csúcsát megmászó hát alpinista valami különös ürességérzés keríti a hatalmába, amikor túl van az első gyönyörködésen. Nyilván már az is eszébe jut, hát, hogy innen le is kéne majd jutni, és hogy ez hogyan fog történni, de talán azt lehetne mondani, csak ennyi. Csak ennyi. A hegyen. Hol van az, aki meg tud elégíteni? Aztán megvizsgáljuk, hogy mindezeknek a veszélyes érzéseknek mik az oka, mi az alapvető oka. Isten már a teremtéskor bemutatta, hogy kegyelmes. A Teremtés könyvében is látjuk. Nem hagyta szó nélkül mindazt, amit Ádám és Éva tett. Gondoljuk át, hogy az ember milyen, amikor rosszat tesznek vele, adott esetben a legnehezebb újra ugyanahhoz szólni. És a tanítványok válasza, mert hogy talán arra is fut egy kis idő, már szorít, hogy a kettesével kiküldött tanítványok miképpen élik meg ezt a folyamatot, amiről elkezdtem beszélni, aminek a ősképét az őstörténetbe olvassuk, és mi lesz az ő válaszuk Jézus által tapasztalható kegyelemre, és mi az Istennek Krisztuson keresztül, Szentlélken keresztül az tanítványokkal és az egész emberiséggel a célja. Röviden már szóltam a kezdetben, és itt nagyon fontos, hogy két helyen szerepel ez a kifejezés, az egyik ugye héber, a másik meg görög. Ugye az egyik a Teremtés könyvének az elején olvasható, kezdetben Isten teremtette a mennyet és a földet, a másik pedig János evangéliumánál, hogy kezdetben volt az ige. Erre majd vissza fogok térni, ugye a Teremtés könyvében azt az alaplogikát érdemes újra és újra az elménkbe hívni és komolyan átgondolni, hogy az első kérdés persze, hogy miért is teremtett Isten? Megmondom őszintén, hogy a 1989 óta hány év telt el? 29 éve. Igazából ez a kérdés csak tavaly fogalmazódott meg bennem. És pontosan azért, mert talán többször gondolkodtam ezen a teremtési verseken. Ha az Istenről, a Bibliából és az életünkben megtudjuk, hogy ő jó, már pedig itt már az elején nyilatkozik, jót csak azt tud teremteni, aki maga jó, tehát a jónak a forrása, akkor ugye mi vihette Istent arra, hogy egyáltalán rajta kívül lévő teremtményeket teremtsen. Nem fogom ezt túl részletesen, csak nagyon egyszerűen mondom. Ugye másutt azt olvassuk, hogy Isten a szeretet. Vagy azaz, hogy Isten az ő szeretetét a teremtményei felé éppen azáltal mutatta meg, hogy a teremtés hajnalán az embert így teremtette, a föld porából összegyúrt és megalkotott Ádámba, önmagát lehelte. A ruach, az Isten lelke az emberben egy olyan föld porával egységet alkotó lényé lett, a magyar fordítás kisbetűs lélekkel fordítja, amit Isten úgy tervezett, hogy ez örökké egymástól elválaszthatatlan egységet alkosson. Ezt a kisbetűt lelket nefesnek, héberül, görögül pedig pszichének nevezzük. Csak zárójelbe jegyzem meg, olyan pszichológiát tanultam, vagy 45 évvel ezelőtt, vagy 50 lassan, ahol kisbetűvel oda volt alulra írva, már pedig ilyen, hogy lélek nem létezik. Ez a burzsuá gondolkodásnak valamilyen csökevénye. A lélektannak nem a lélek a tárgya, hanem a magasabb rendű idegműködés. Mi ezt úgy mondanánk, a test. Tetszik érteni? És akkor a görög filozófiánál tartunk, és gyakorlatilag a mai pszichológia is ugyanezt a felfogást vallja, nincs lélek, hanem a agyműködése van, maga, ami a lelki részét, vagyis a testi részét képezi az ember lelkének. De térjünk vissza, hogy mit is jelent ez a legyen, lett, látta. Jó. Hát amikor ugye a menny és a föld megteremtését követően olvassuk, hogy a mélység fölött sötétség volt, de az Isten lelke lebegett a vizek fölött, már föllélegezhetünk, hogy ez a vizek fölött lebegő lélek, ez olyan közel jön a teremtett világhoz, és még egyszer akkor a kérdésemre a válasz, az a válasz, milyen az a személy, lény, aki csupa jó, és ezt a jót megőrzi magának. Emberként mit szoktunk mondani? Világos. Önző magának való. Az Isten az által, hogy mindaz, ami ő, és ami benne van, az ő értékei, azt valakinek, aki nem azonos ő vele, neki akarja adni. Ez a szeretet. Önmagát adja a teremtménynek. Hogy ki az Isten, azt ebből a gesztusból tudjuk meg. Ezért olyan szép a római levél elején, hogy pusztán a teremtett világban való gyönyörködést, napokban fedeztük fel a feleségemmel, hogy egy kismadárka, ott valahol Ausztriára vagy honnan, valahol ott van az őshaza, 11 000 kilométert repül egy folytába. Ez a világcsúcs. Hát ha csak belegondol az ember, meg nézi azt a pici kis testet, tele van légzsákkal, úgy van megszerkezve, hogy valami, hát ilyet nem tud az ember. Gyönyörködünk az Isten gondolataiban, gondoskodásában, szeretetében, anélkül, hogy ismernénk őt. De hát Isten nem csak teremtett, hanem szólt is. Méghozzá azt mondta, 3. vers. Legyen világosság. És lett világosság, látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Ugye azt olvassuk ezt megelőzően, hogy a mélység fölött sötétség. És ugye a vizek felett pedig az Isten lelke lebegett, mint egy ígérve azt, mert hogy a sötétségnek később megismerhetjük a jelentését, hogy nem a sötétség fog uralkodni az emberen, és a teremtett világon. És amikor veszélyes érzésekről, érzelmekről gondolkodunk, gondoljunk arra, hogy ennek az érzésvilágnak a gyökere a lázadó angyal tapasztalatából és élményeiből fakad. Mi ez a gondolat? Tehát legyen, lett, látta, jó. Igen ám, de nem csak ezt olvassuk a Teremtés könyvében, hanem néhány lappal később ugye azt olvassuk, amikor Ádám elkezd a Éden kertjében működni, azt ugye műveli, őrzi, és az állatoknak nevet ad, akkor ugye ezzel kapcsolatban Isten megelőzően nyilatkozik, hogy nem jó az embernek egyedül. Micsoda? A jó Isten azt mondja, hogy nem jó. A teremtés ő azt mondja, hogy nem jó. Nagyon fontos, hogy nem azt mondja, hogy rossz. Mert ez a nem jó, azt jelenti, hogy nincs még befejezve. A terv nincs még befejezve. Nekünk könnyünk dolgunk van, mi olvashatjuk, hogy mi volt a terv. Hogy az embert az Isten képmására, a saját képmására. De azt is meghatározta, és ez egy fontos gondolat, hogy férfi és nő. Az ember egy férfi és nő. Az Ádám, vagy Ádámák, a héber eredetibe együtt jelenti az embert. Az ember a Biblia gondolkodása szerint egy férfi és egy nő, mondhatni ugyanolyan egysége, mint a föld pora és az Isten lehelete. De hát hol a nő, vagy hol az asszony? És akkor itt indul el egy nagyon fontos gondolat, lehet, hogy tovább olyan nagyon nem fogunk tudni jutni, de ezt szeretném, hogyha megértenénk, hogy amikor Ádám a kertbe, két dolog történik vele. Az egyik, hogy Isten kifejezi a szándékát, hogy mit vár tőle. Mivel Isten lelke benne van, úgy gondolom nem volt szüntelen szükséges, hogy szavakkal kommunikáljanak. Az nagy kérdés, hogy a szavak egyáltalán az ember szájában hol és mikor jelennek meg. Értették egymást. Tehát a lelki kapcsolat van, lelki testvérek vannak, szavak nélkül biztosan ugyanazt érezzük, vagy éljük meg, vagy gondoljuk, ha kifejezzük a szavainkat, látjuk az azonosságot. Na ehhez hasonló valahol az, ami Isten és Ádám között a kezdetben lehetett. Igen ám, de azok a feladatok, tehát amit kapott, a kertnek a művelése, az őrzése és az állatok névadása, ezt mind természetes módon elkezdte Ádám. És miközben az állatokat egyre inkább megismerte, meg kellett látnia azt, hogy ezek párba vannak, legalábbis a fejlettebb állatok. Szaporodnak. Mi tudjuk, hogy Isten azt mondta az embernek is, hogy szaporodjon. Sokasodjon, töltse be, uralkodjon. De hát ezt Ádám nem tudhatta. Ezt később, amikor társal kiegészül, akkor fogja mondani Isten. Ott tartunk tehát, hogy Ádám még egyedül van, de ez az egyedüllét jó darabig egyáltalán nem zavarja. Akkor áll elő egy új helyzet, amikor azt olvassuk az igébe, ott a Teremtés könyvének a második részében, hogy a 2:20-ba, hogy hozzáillő segítőtársat nem talált. Ez a hozzáillőnek az eredeti jelentése vele szemben lévő. Hát ha ma valaki arra gondol, hogy vele szemben lévő, meggyőződésem, hogy a nagy számok törvénye szerint legalább az 50% azt fogja mondani, aki vele hát ellentétes, vagy valamiféle feszültségben van. Istennek nem ez volt a gondolata. A vele szemben lévő a tökéletesen illeszkedő. Hát vajon tudunk-e egymásra, bárki embertársunkra ilyen módon gondolni? Vele szemben lévő. De hát, ha van társunk, akkor ő rá. Tehát ilyen kerestetett. Hát nem csoda, hogy az állatok között nem talált. Ádám tehát a sikersztori után, mert az, hogy az állatokat elnevezte, ezt lássuk be, ahhoz kellett gondolkodni, össze kellett hasonlítani, az előző nevekkel variálni kellett, hogy meg tudja azt a többitől eltérő lényt nevezni. Ez azt jelentette, hogy amit az ember kigondolt, ahogyan Isten kigondolta a teremtést, azt végrehajthatta, mert ez egy teljesen legitim, Isten akarata szerint való cselekedet volt. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy Istennek az akarata, a törvényben, amit ő közölt, hogy minden fáról szabadon ehettek, ez azt jelenti, hogy óriási variabilitást adott az ember gondolkodásának és létének Isten, de határt is szabott, hogy van valami, amit ne tegyen. Ez a fa azt jelképezi, hogy az ember csak ember. Nem Isten, nem lehet Isten, nem lehet minden az ő birtoka, minden tudás és minden képesség, és ezzel előbb-utóbb az életében szembe fogja magát találni. Nem is gondolnánk, hogy Ádám akkor találja ezzel magát szembe, amikor nem talál társat. Úgy gondolnánk, ennek semmi köze a fához. Hát ott a jó és a gonosz tudásáról van szó. Holott ennek az a következménye, hogy valamit, amit eltervezett, nem vihetett végbe. És akkor tulajdonképpen a következő gondolat, mert párt keresett az állatok között, megoldásra vágyott. Hát, hogyha az rá volt bízva, hogy művelje, őrizze és elnevezze az állatokat, akkor azt jelenti, hogy a megoldás Ádámnál volt, és meg is tudta oldani. És Isten ránézett, és a ránézett azon áldás volt, az azt jelentette, hogy jó. Ahogy Isten rátekintett arra, amit ő teremtett, erre megállapította, hogy jó. Ebből az következik, hogy az emberi gondolat sok esetben egybeesik az Isten gondolatával, addig, amíg van kapcsolat. Ugyanakkor már ebben a fázisban is megjelent az, hogy az embernek lehetnek Ézsaiás 55-ből, tehát ez nem ítélet, hogy a ti gondolataitok nem az én, hát szükségszerű. Hát ha Isten Isten, akkor az Istennek kellenek lennie olyan gondolatait, amit az ember, ha megfeszül, se fog tudni kitalálni és megoldani az alapján a problémáját. Ádámmal ez történt. Ádám, amikor ráeszmél arra, hogy hozzá illőt nem talál, hát most gondoljuk el, hol akarta Isten, hogy az állatok között legyen. Hát ezt mi tudhatjuk, ő nem tudta. Ezt nem tekintette bűnnek. Viszont mi lett a következménye, hogy zavart keltett ez a dolog Ádámnak a lelkiségében és az Istennel való kapcsolatába. Mindenki gondoljon arra, hogy valami nagyon jót eltervezett az életébe. És hívő ember, sőt, úgy ráutaló események is, mintha igazolnák, hogy ez biztos, hogy az Isten akarata. És egyszer csak mégsem úgy lesz. Hát nézd, emlékezzünk rá, hogy mi zajlik le akkor a szívünkbe. Hát minimum, nem csak, hogy zavar, hanem megjelenik a félelem, és utána megjelenik a harag. Ugye a gyászról mit írnak a pszichológusok, vagy a megfigyelés? Hát a haraggal kezdődik. Már olyan értelemben, hogy először azt mondjuk, hogy meg se, nem igaz, ez nem lehet. Minden módon tiltakozik ellene az ember. Miért? Mert a tökéletes kiszolgáltatosságunkat mutatja meg Isten. És az, hogy a szívünk mélyén, ha nem is tudnánk, mégis mennyi rossz gondolat van Istenről. Ez ellen az ember nem tehet. Mindez bizonnyal Ádámnál kezdődött. Az, hogy lett gyönyörű felesége, hát arról tudunk. Lelkesen üdvözölte. De hogyha az ezt a üdvözletet végig elemeznénk, hogy ott mire tér ki, és egyáltalán minek örülhet vajon Ádám, akkor meg kell, hogy mondjuk, hogy rendkívül szerény, vagy majdnem jelentéktelen helyre kerül Isten személye, hiszen abban a mondatban jelenik meg, hogy vétetett. Hát ha valami vétetett, annak van valaki, aki ezt tette. Ádám nem nevezi meg, hogy ki tette, egyszerűen lett. Pedig a nyomát érzi. Jézus ugye mivel közelít a tanítványokhoz? Gyertek, ne féljetek, és tegyétek a kezeiteket a sebeimbe. Tanítványok, akiknek a jobb megértéséhez volt szükséges fölvezetni mindezt, amit mondtam, Márk 6-ból mondjuk Jézus alapján szavai, alapján ugye azt mondja nekik, hogy miután kettesével kiküldte őket, és visszatérnek, és nagy lelkesen beszámolnak, hogy minden sikerült. Értjük? Mi sikerült? Azt, amit Jézus nekik tételesen mondott, az tételesen megvalósult az életébe. Ugye lelkek engedelmeskedtek, ördögök, gyógyítottak. Hát ez egy csoda volt. Halandó emberek, isteni erővel rendelkeztek, hatalommal ruházta fel őket Jézus. Tehát minden sikerült, ez öröm, és megállapíthatjuk, ugye, Istennel együtt, hogy ez jó. Ezzel az élménnyel mennek vissza Jézushoz, Jézus pedig egyenesen azt mondja, hogy menjünk el most magunkba, egy lakatlan helyre, hogy mindazt, amit történt veletek, ugye erről szó lessen, és még egy nagyon fontos a misszionáriusoknak egy kicsit megpihenni. Hát ebből én azt értem, hogy időnként kéne pihenni. Egy kicsit. Azt én nem tudom, mennyi a kicsi, de hát nyilván fölvilágosít az Úr erről különböző módokon. Tehát itt látjuk, hogy van egy vágyuk, ez azért nagyon fontos itt a tanítványoknál, mert most ki mondja? Jézus mondja, ők vágynak erre, és mi lesz az egészből? Hát nem az lesz. A tömegből, mert ott is, ahol mikor ezt elhangzik, sokaság veszi őket körül, elmennek a lakatlan helyre, és egyszer csak megjelenik megint a sokaság, és Jézus mit csinál? Mi van oda leírva? Hát képzeljék el, megszánja őket. Na most hogy van? Velük foglalkozol, velünk meg nem? Ez hogy érinti az embert? A természetébe. Káin és Ábel. Veszélyes érzések és érzelmek. Visszatérve Ádámra, tehát amikor nem tudta befejezni azt, hogy ő tulajdonképpen elkezdett keresni, miközben az állatokat elnevezte. Az állatok elnevezése így lehetne ilyen idegen szóval mondani, hogy legitim. Tehát jogos, helyes, Isten által támogatott, Isten által vezetett cselekvés. De ennek mentén, és figyeljük a saját életünket, megjelenik úgy mellesleg az a gondolat, hogy miközben én az állatokkal foglalkozom, tulajdonképpen már nagyon vizslantom, hogy melyik lenne jó nekem párnak. Azaz az ember a probléma megoldásában ugye elkezd eltávolodni attól a gondolatmenettől, ami legitim. Isten ugye ezt még nem tekinti bűnnek, bár ugye a római levélben is olvashatunk erről, hogy a törvény előtt is van bűn. És amikor az Ézsaiás 55-re gondolunk, akkor ugye megint csak az van, hogy az embernek a gondolatai, hogy mások, mint az Isten, ez potenciálisan hordozza azt, hogy elszakadhat ez alapján Istentől, ha Isten meg nem állítja. Mit csinált Ádámmal? Elaltatta. Na most ez azért prolongálta a problémát, mert ha az Isten mindenét az embernek adott, akkor az a nagy kérdés, hogy az ember mit tud viszonozni Istennek. Milyen van? Mit gondolunk? Ez a fő tanulság. Na milyen van? Milyen lehet az embernek? Hát akkor nem tud semmit se adni. Majdnem jó egyébként. Ha odaadja, akkor lesz semmi. Hát ugye ezt szoktuk mondani az életet. Igen, Jézus is így foglal. Na de mi az élet? Sőt, hát akkor menjünk az életközpontjához. Mi az életközpontja? Hangosan. Igen, a szív. És mi van a szívben? Jézus mit mond? Igen, a vér is. Mit mond, hogy mi jön ki a szívből? Tehát milyen van? Hát tele van az ember szíve. Calvin azt mondta, az ember szíve egy bálványgyártó gyár. Az nem az Isten, a bálvány. Tehát magyarul olyan gondolataink, indulataink, érzéseink töltik be, amiről adott esetben nem is tudunk, jöjjön csak valaki zavarba. Vagy például öregedő ember nem találja a szemüvegét. A felségem azonnal fog szólni, nem azzal, hogy hol a szemüveg, hanem hogy milyen vagyok. Tehát azt tudjuk odaadni, amink van, és az bizony nem jó. Minimum rossz, vagy maximum, nem igaz? Tehát szánjátok oda testeteket, élő szent áldozatú, ami kedves az Istene. És akkor mi marad? Hát ettől retteg az ember, semmi. Nem igaz? Mert amit már ő épített, az ott marad. Ami tőle van, az az emberi szíve, a kincs, amit ugye azt mondja Jézus, hogy onnan hozhat elő, ugye az ember kincseket, de az nem azt kapta, az kegyelmi ajándék, az az Istennek az ajándéka. Ezt nem mi értük el, mint Ádám, hogy sikerült egy műanyag babát gyártania, mert ugye ma a szex már itt tart. Aztán lassan majd kiderül, hogy még élő anyagból is tudnak. Értjük ezt a rettenetet? Azért, mert az ember meg akarja valósítani önmagát. És az önmaga az nem az Isten gondolata. Tehát amikor Éva és Ádám ugye belekerül ebbe a helyzetbe, ugye a csábítás az arra vonatkozott, hogy van itt ám egy olyan tudás, amit az Isten nektek nem adott oda, de megszerezhetitek, annak nem az lesz a következménye, amit ő mondott. Tehát az ige hamis. Az asszony az a védekezését abban lehet látni, ahogyan beszél a kígyóval. Már eleve, hogy szóba áll. Onnantól el van veszve. De az egész azért történik, hogy erre a tanítványnak, az első tanítványnak, Ádámnak mi lesz a válasza. A férfinek mi lesz a válasza, ha látja, hogy a felesége rossz irányba megy. Hát, hogy ezt csak nem is látta, annak csak az lehet az ok, hogy Ádámban is valami elindult, ami össze fog találkozni azzal a kísértéssel, ami most már az asszonyon keresztül éri őt. Ő is kíváncsi arra, hogy mi lehet ez a tudás. Rettenetes dolog történik, mert Isten ezt a helyzetet arra adja, hogy a férfi lehessen, azaz, hogy Istenhez ragaszkodjon. Jézus Krisztus megkísértés történetében látjuk, Jézus ember Isten fiaként ugye kerül a kísértőnek a hatása alá, önként a lélek viszi, hát ki a lélek? A lélek ugye egy Krisztussal és az atyával, tehát tulajdonképpen önként megy, mondjuk így, csínybe, egy olyan helyzetbe, amit nagyon nem szeretünk. Minden válaszában mit mond Jézus? Isten kijelentését, az igét, a logoszt idézi. Arra, hogy ebből tanuljunk. Tehát nem kezdő ott vitatkozni, hát az Éva mit csinált? És hogy idézte az Isten igéjét? Hát én nagyon együtt érzek Évával, mert én nagyon nehezen tudok memorizálni. Pontatlanul. És össze-vissza zavarodva, már olyan dolgokat beleköltött, amit biztos, hogy nem mondott Isten, hogy ne érintsd. Ez a zavarnak a jele. A zavarra azért szeretném aláhúzni, mert a zavarba döntéseket hozunk. És milyen döntést hozunk? A tapasztalati tudásunk alapján hozzuk a döntést, amit szemben áll adott esetben Isten kijelentésével. Na most Ádám úgy dönt, hogy a feleségéhez csatlakozik, ezzel megtagadja Istent. Ezt egyébként honnan tudjuk? Azt mondja a büntetéskor Isten, hogy mivel hallgattál asszonyod szavára? Mielőtt cselekedtek, ott elhangzott beszéd. Ha beszélnek, akkor annak a helyén, de cselekvés van, akkor is ott van a lehetőség, hogy Ádám jelezzem. Menjünk tovább, mert innentől látjuk, ha követjük a történetet, szégyen jelenik meg. Mit csinál az ember a szégyenével? Igen, milyen megoldást használ az ember a szégyenével kapcsolatban? Kérdem a jelenlévőket. Honnan jön az a gondolat, tese? Ennek a gondolata honnan jön? Hát jó, ezt szívből jön, de a dolog lényege az emberi gondolat. Hát Isten ilyet nem mond. Hát nem azt mondja, hogy világosságban éljetek, meg ne rejtőzzetek. Hát ez pont az ellenkezője. Ugye mi emberek azt gondoljuk, hogy ha ugye eltakarunk, elrejtünk valamit, érdekes a gyermek életében, a kezdeti időszakban van egy szakasz, ahol a kisbaba ugye addig azokat a tárgyakat, amelyeket ugye eltakarnak, azokat ő nem tartja ott lévőknek, úgy tekint rá, mintha nem is lenne. Na most mi felnőttek, ezt tudatosan tehetjük. Nem akarok szembenézni a tényekkel, mert az nagyon fáj, és főleg, hát nem tudok vele semmit sem tenni. Amit csinálok, az cselekvés. Figyeljük meg, hogy cselekvéssel szoktuk a feszültségeket, a zavarokat feloldani, és a cselekvéseknek a hátterébe az eddigi élettapasztalatunk van. Rutin adott esetben. A fiúknak vagy a gyereknek mondják, hát ne jöjj zavarba. Értjük, mit tanítunk? nem azt mondjuk, hogy fordulj Istenhez. Hát mennyire, hogy mondják ezt ilyen, ha ezt mondaná valaki, hát ezek teljesen be vannak már az Istenne gőzölve. Értjük? Hát ezért nem is mondjuk. Ezt mi követi? Jár kell a kertbe. Az Isten. Az, aki mindig ezt tette. Attól, amit eddig jól ismertek, és senkit nem zavart, most elkezdenek félni. Miért? Tessék átgondolni, zavarná rossz döntés, mind a kettő, együtt is. Utána megjelenik az, hogy megnyílt a cselekedet. A zavar még nem cselekedett, ott döntés születik. A döntésből ugye a következő kísértéskor, amikor megnyílik a szemük, nem jó a közérzet. Rossz a közérzet. Mi lehet az oka? Jön a pszichoterápia. Hát én mondom meg, hogy mi a bajom. Az orvos mondja meg, hogy mi a bajom, ugye? Az ember mondja meg, és el is mondja, hogy mi ennek a megoldási módja. Gyakorlatilag még mélyebben elrejteni mindazt, ami a valódi ok, és amivel kapcsolatban rosszul döntött az ember, halmazati bűneset. Megy tovább, ugye elrejtőznek, hát ezek után mit csinál? Most már nem csak, hogy jár kell az Úr, akinek egyébként kellemes volt korábban a járása, hanem megszólal. Hát erre megbocsát, hogy ezt mondom, összecsinálják magukat. Mert akkor már nem az első, akkor már a harmadiknál tartunk. Ezek a döntési pontok sorozatosan, és azt determinálják, hogy gyakorlatilag egyre nehezebb visszafelé fordulni. A fő gondolat az, hogy amikor ilyen döntések születnek, hogy aki ellen vétünk, attól semmi jót nem remélhetünk. Aki ellen vétünk, ez emberek között is. Hát azért nem hívom föl rögtön telefonon. Megbocsátás, hát a hívő emberek se. Hát nem azonnal. Hát mire várunk? Arra a gondolatra, hogy ez a gondolat, ezt valahogy a lélek, az Isten valahogy kigyomlálja belőlünk. És akkor is teszi, ha például nem kérjük. Például aludtam rá egyet, hé, reggel egész máshogy állok hozzá. Hát ez ki csinálta? Hát mint Ádámmal a feleség, nem? Ugyanaz. Miért fontosak az alvászavarok? Hát pontosan ezért. Hát nem tudunk normálisan aludni. Ott a negyedik zsoltár. Csillapodj meg fekvő helyeden. A következő lépés tehát a tanítványokig szeretnék eljutni. Egy két görög ige, a kapcsolati tudás, tapasztalati tudás most túlságosan részletesen nem tudnám elmondani. Kapcsolati tudás az az, ami feltételezi azt, hogy a másik személy jelen van, érzékelem, és tőle kapok információt. Ezt így lehetne nagyon egyszerűen. Isten közvetlenül szólt Ádámhoz, és világosan elmondta, hogy hogyan éljen az első parancsolatban. És minden kijelentés, Jézus szava, a teremtő szava, a lélek mit mond Péternek, vonakodás nélkül menj el, Cézáreába, ahol Kornélius százados, katonákat küldött, stb. Vonakodásnál a lélek mondja Péternek. Ez egy közvetlen kapcsolatból jövő tudás. Ugye? Amikor megteremtett, akkor kijelentette az embernek, hogy minden fáról szabadon, csak a jó és a gonosz tudásnak fájáról nem. Ez is közvetlen tudás. Ezzel kezdődött Ádám élete. Mi a ginoszkó? Hát az ember tudománya. Ahogy elkezd működni, tapasztalatokat szerez, és ez a tapasztalat egyre jobban fölhalmozódik, olyannyira, hogy a 21. századot a tudás társadalmának nevezzük, ugye? Mindenki oda van. Minden tudás, egyeteme, internet, minden utolérhető, aki amit akar, aztán ebből kombinálja ki az életét. Na most ez nem volt tilos, hát Isten egyébként ugye, ha rábízza az állatok elnevezését, akkor ahhoz meg kell ismerni az állatokat. Tehát a tapasztalat, ez nem tilos. A kettőnek a viszonya a kérdés. Ha az én tapasztalati tudásomra építem az életemet, akkor homokra építem. A farizeusok a tapasztalati tudásukkal bombázták Krisztust, meg a tanítványokat, mert náluk megfordult ez a dolog. Fontosabb az a tudás, amit egyébként ugye miből építettek föl? Az Isten kijelentésének a torz értelmezéséből. Tehát halottá lett a zsidó vallás. Ezért jön Krisztus, hogy megmutatja, hogy halottat támaszt. Nem csak Lázárt, hát egy új népet, aki már nem zsidó, hanem keresztény. Menj és a föld helye megcserélődik az ember gondolkodásába. Materializmus. És ugye, ami lelki, spirituális, az meg a sötét. Sötét erők. Ugye nem fogja azt mondani, hogy az ördög, de hát ki kell nyitni egy televíziót, vagy egy csatorna, vagy nem tudom, a horroroktól és az egyebektől kezdve. Ezt műveli. Tehát feje tetején áll az egész. Hát azt hiszem, hogy ezt fogjuk így érteni nagyon röviden. Tehát a teremtő szólt a bűnös emberhez. Az emberi gondolkodás szerint hát mondhatnánk azt, hogy hát azok után, hogyha az ember ezt csinálta, Isten szereti őt, és az ember ugye gyanakvással, meg bizalmatlansággal válaszol, hát akkor azt lehetne mondani, hogy legalább minimum egy darabig hagyja. Az ember meg lehet, hogy az egész életét leéli. A magyar ember is mit mond? Ugye ez a közmondás, ha megbocsátok, de nem felejtek. Az Isten meg olyan megbocsátásról beszél, hogy megbocsát és felejt. Ez sose lesz azonos. És akkor alázattal be kell vallanunk, hogy nem tudunk úgy megbocsátani. Pedig minden nap imádkozzuk. Akkor ez csak egy olyan korlátozott megbocsátás. De az az örömhír, hogy még élünk, és ebben is lehet tovább lépni. Tényleg elengedni. Valamelyik reggel arra ébredtünk, hogy vajon azokkal az emberekkel, akikkel kapcsolatban, hát valljuk meg őszintén, hogy azért valami kis neheztelés mégis van a szívünkbe. Föltehetni a kezét az, akinek senkivel kapcsolatban nincs ilyen érzése. Szeretnénk-e velük örök életbe együtt lenni? Például az olyan családtagjainkkal. Örökké együtt. Hát valószínűleg azt mondanánk, hogy hát ha nem olyan lenne. Na most akkor hiszem-e, hogy ez lehetséges, vagy nem hiszem? És akkor jön a tapasztalat. Hát az alapján, amit tapasztaltam, értjük, és akkor körülbelül az Istenről való gondolkodásunknak is ott van a diagnózisa. És ez nem katasztrófa. Tehát a Luther úgy fordította a szeretet himnuszát, ugye a szeretet nem adja fel. Káin, ugye miért indultál halagra? Ugye a haragról meg a agresszióról nem is nagyon fogok tudni beszélni, de ennek az egész láncreakciónak a végső lecsapódása következő generációnál, Ádám még csak azt mondja az Istennek, hogy hát az asszony, akit mellém adtál, hát ezt akárhogy forgatjuk, hát ez nem egy dicsimnusz. Hát micsoda alkotás ez? Hát értjük? És ami kifogásolunk valamit, az biztos, hogy az Isten vádlása. Az Isten vád pedig csak a vádló vádolhatja. Tehát ennek a léleknek, ennek az érzésnek engedtünk. Tanítványoknak azok után, vagyis az előtt, amikor kiküldi, hogy azt mondja Jézus, hogy azokban a házakból nem fogadnak be benneteket, ez a 72-nél olvasható, a ti békességetek visszaszáll a ti fejetekre. Ez az egész előadás a délelőtt arról szól, hogy a jelenlévők megélték-e már a szolgálatukban azt, hogy több helyen rájuk csapták, bezárták az ajtót, és ezt Krisztussal győzelemként élték meg. Mert ez a cél. Tehát, ha valaki visszautasító, ellenséges, becsmérlő, mindenki tegye a szívére a kezét, ő hogy ismeri saját magát, milyen érzéseket tud azonosítani, amikor ez bekövetkezik. Én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban Istennek, Jézusnak változatlanul sok dolga van velünk. Az viszont akkor azt jelenti, hogy személyválogatókká válunk, mert oda fogunk menni. Egyébként Jézus úgy indítja el, hogy Izrael elveszett bárányaihoz menjetek. De ez nem azért, hogy távlatilag majd, ugye azokhoz, akik nem ezek, azokhoz is küldelek. De az nekik először meg kell élniük, hogy nekik kell megváltozniuk ahhoz, hogy Krisztus győzelme teljes legyen az életükbe. Ez pedig a veszélyes érzelmeknek a kezelésének a problémája. Hát most itt lenne egy hosszú, illetőleg majd egy betekintés, de én mindjárt abba hagyom, és hogyha van erre érdeklődés, akkor belenézhetünk. Nem olyan régen az egyik testvértől egy könyvet kaptam, illetőleg felhívta a figyelmemet, egy amerikai lelkipásztornak a munkája, valami ilyesmi a címe, hogy egészséges lelki, egészséges érzelmi alapú lelkiség, vagy valami ilyesmi. Na most ez nagyon erősen kapcsolódik a mi témánkhoz. Összeállítottam egy ábrát, amin az egészségtelent mutatja be, és ezzel szembe utána egy másik ábrán pedig az egészségest. Tehát, hogyha a testvérek egy kicsit ezt részletesebben szeretnék majd látni, van még majd annyi idő, abban esetleg bele tudunk nézni. A dolognak a lényege ez az utolsó pont, a befejezhetetlen általa való befejezésének várakozását, talán kicsit magyartalan, az általa, Krisztus által, vagy a lélek által való befejezés. Azzal kezdtem, hogy a dolog azzal indult, hogy az ember nem fejezhet be valamit, mert az már nem az ő jogköre. Ha erőltetjük, egyre rosszabb lesz. A megadásra van szükség, mondanám így, innen Isten jön. Biztos, hogy ő jön, mert ez az én számomra megoldhatatlan. Na most viszont mikor? 13. Zsoltár, meddig tart ez még, Uram? Ez szabad minden ilyen alkalommal elimádkozni, mert a haragunkat fogjuk Istennek kipuffogni. Hallottam olyan testvértől, aki a nagy kocsi áradat kellés közepén vezette a kocsiját, ki se tudott állni, és mást nem tudott volna elképzelni, megbotránkoztatónak tűnhet, ordítva mondta el a mi atyánkat a kocsiba. Tehát gyakorlatilag egy olyan beszorított állapot, amikor lelkileg fölrobbanna valaki. A 13. Zsoltár azért tanulságos, mert ott nem kér bocsánatot, nem alászkodik meg olyan értelemben Dávid, ahogy egyébként ő ismerte ezt, hanem egyszerűen mit mond? Elmondja azt, ami a szívében van. És hogyha igazat mond, akkor az Isten azonnal segíteni kezd. És így szabadítja meg ezektől a pusztító érzésektől, indulatoktól. Végezetül az egésznek az a célja, hogy lelki közösség jöjjön létre, de a lelki közösségnek akadályai ezek a veszélyes érzések. Lelki közösség, Jézus megtöri a kenyeret, Emmausi tanítványok, addig fogalmuk nem volt, hogy kicsoda, idegennek látták. Döntöttek Jézus mellett, hiszen Jézus tovább akart menni a városkapunál, ha emlékszünk a történetre. Azt mondták az idegennek, aki tájékozatlan volt kezdetben, hogy maradj velünk. Ugye a Isten megismerése, Jézus megismerése ezzel kezdődik, hogy maradj velünk. Hogy vágyunk-e a vele való közösségre, vágyunk-e a testvéri közösségre, hisszük-e, hogy a lélek a másik embert is keresi, a találkozásunk nem véletlen, a lélek vezetett oda, hisszük-e, ebben járunk-e, és fel vagyunk arra készülve, ha visszautasít, borzasztó dolgokat mond, akkor is győzelem. mert a cél az, hogy egyek legyenek. Főpapi imába Jézus azért imádkozik, nem azt mondja, hogy egyek legyetek, hanem egyek legyenek, mert nála nélkül nem tudunk egyek lenni, a lélek nélkül. Pünkös tehát azt jelenti, hogy nem csak Ádámba lehelte bele a lelkét, hanem kiárosztotta az egész emberiségre, hogy aki megnyitja a szívét, aki enged. És higgyük el, testvérek, nagyon sokszor mondják, hogy hitetlen emberek külön dolgokat tesznek, mint a keresztények. A probléma az, hogy meggyőződésem, hogy anélkül, hogy tudnák, a léleknek engedne. A lelkiismeretük abba az irányba tereli őket. Látóknak kellene mellettük lennünk, hogy valahogy erre fölhívni a figyelmet. Mert egyébként öndicsőségé válik. És nem tud ebből az állapotból szabadulni. Tehát lehetne gyűjtögetni a kincseket, amik nem nálunk vannak, hanem azoknál az embereknél, akiknek az életébe ezt Isten helyezte. No, hát ennyi tömören, vagy bőven a mondani valóm, hogy mit kezdünk ezekkel az érzésekkel, azok vannak táblázatba összeszedve, és azt kivetítem, lehet, hogy az segít a kérdésekhez. Vagy csak részív teljessége. A szenvedés vállalása, szellemi harc, döntés, beteljesületlenség vagy befejezetlenség. Egy picit magyarázom. Az érzelmileg egészségtelen lelkiség, ez a Peter Scazzero Emotionally Healthy Spirituality című könyvéből. Istenre hivatkozással elfutni tőle. Talán ezek a lépések vagy fogalmak valamennyire ismerős. Ott látjuk ugye alatta közvetlenül, hoppá, azt, ami nem tudom, közepén? Ja, középső nagy gond. Tehát figyelmen kívül hagyni a harag, a szomorúság és a félelem érzéseit. Ez azt jelenti, mintha azok nem lennének. Én nagyon-nagyon sok hívő embernél hallom, hát én nem haragszom. És hát én már megbocsátottam is semmin. És akkor, ha az ember rákérdez, hogy mit teszel érte? Mikor beszéltél utoljára telefonon? Mikor látogattad meg? Akkor ebből világosan kiderül, hogy megbocsátott, de nem felejt. Tehát ennek az első jele az, hogy nem létezik, nem haragszom. A szomorúsággal és a félelemmel sem kell foglalkoznom. Különböző technikák vannak, hogy ezt hogy lehet elhárítani. És mivel a keresztény, a hívő embereknek a lelkisége egyre finomabbá válik, tehát a durva dolgokhoz képest relatíve most egy olyan helyzet van, mintha nem is lenne. Tehát erre nagyon-nagyon kéne figyelni, hogy tényleg őszintén tudjuk elmondani, mert egyébként megfakul a bűnbánat, erőtlenné válik, nem igazán fáj lelkileg. Gyakoroljuk ugye a vallásunkat, vagy a hitünket, de olyan igazi, mély, ugye ébredést hozó bűnbánat, hát meggyőződésem, hogy nagyon ritka, legalábbis én magamon is így tapasztalom. A rossz dolgok tudomásul nem vétele. Erre a pszichológusok arzenálját szolgáltatják annak, hogy mik is ezek a mechanizmusok, amivel egy sokkal jobb képet akarunk magunkról nyilván festeni, mint ami van. Tagadni a múlt hatását az emberre. Felosztani világ és szent részekre az életünket. Tehát erről elég sokat szoktak prédikálni, és ugye vasárnapi kereszténység címszóval. Inkább tenni Istenért, mint vele lenni. Ima, cselekvés, viszonya. Na, itt megy tovább a konfliktusok spiritualizálása, az összetörtség, a gyengeség és a kudarc körül forgolódás, a panasz, amivel kezdtem a telefonba, más se tud mondani. Az öregedő emberek azért válnak most idéző, mondom, elviselhetetlenné, mert minden maradék élet erőt kiszív az a beszéd, ami árad. Úgy érezzük, hogy nem tudunk mit tenni ellene, és nem veszük észre, hogy rossz a gondolkodás, nem nekünk kell tennünk. Hát pont ezt az állapotot kéne az Úrra bíznom, ugyanolyan nyomorult, tehetetlen vagyok, mint az az ember, aki mondja a magáét. És azért haragszom rá, mert a maradékot is elveszi. És még egyszer mondom, nem probléma. A harag az egy piros lámpás. Hát meg kéne állni, mint az úttesten a zebránnál. Korlátok nélküli élet, mások lelki haladásának megítélése. Ez mind olyan dolog a szerző szerint, ami egészségtelen lelkiségnek a jele.